Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet. Az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség most és mindörökké. Urunk, hálásak vagyunk neked ezért a mai alkalomért, és köszönjük ezt a rövid kis színdarabot, amelyben rá szerettél volna mutatni és érzékeltetni szeretted volna, hogy a szolgálat az egy nagyon komoly feladat. Nem felelősségteljes feladat, hogy azt nem lehet félszívvel, nem lehet immelámmal végezni. És Urunk, azért könyörgünk, hogy ígéreted szerint, hiszen te azt ígérted, hogy ahol ketten vagy hárman összejönnek a te nevedben, ott te ott vagy. Így kérünk azért, hogy jöjj szent lelked által, és értesd meg velünk az ígét. Kérünk azért, hogy ne csak a fülünkig, hanem egészen a szívünkig hatoljon, olyan húsba markoló legyen mindaz, ami elhangzik. Megérthessük, hogy neked mi a terved velünk, mi a célod a mi életünkkel. És addurunk, hogy valóban engedelmesség és elköteleződés legyen a mi szívünkben, életünkben. Amen. Hallgassátok meg hitel és figyelemmel azt a szent igét, azokat a szent igéket, amelyeket erre a mai alkalomra választottam, és amelyet megírva találunk több igét is, Józsué könyvének 24. fejezetéből a 14-től a 24-ig, aztán a Zsoltárok könyvének 100. fejezetéből a 2. verset, aztán Pál apostolnak a Római levél 12. fejezetéből a 11. verset, az Efezusi levél 6. fejezetéből a 6.-7. verset, és Péter első levelének 4. fejezetéből a 10.-11. verset a következőképpen. Józsué könyvéből olvasom először az igét. Most azért az Urat féljétek, és őt szolgáljátok hűen és fedhetetlenül. Távolítsátok el azokat az isteneket, amelyeket atyáitok szolgáltak a folyamon túl, meg Egyiptomban, és az Urat szolgáljátok. De ha nem tetszik nektek, hogy az Urat szolgáljátok, válasszátok ki még ma, hogy kit akartok szolgálni. Akár azokat az isteneket, akiket atyáitok szolgáltak a folyamon túl, akár az emóriak isteneit, akiknek most a földjén laktok. De én és az én házam népe az Urat szolgáljuk. Erre így válaszolt a nép. Távol legyen tőlünk, hogy elhagyjuk az Urat, és más isteneket szolgáljunk. Az Úr a mi Istenünk. Ő hozott föl bennünket és atyáinkat Egyiptom földjéről, a szolgaság házából, és tette azokat a nagy jeleket a szemünk láttára. Ő vigyázott ránk végig az úton, amelyet megtettünk, és minden nép között, ahol átvonultunk. Kiűzött előlünk az Úr minden népet, akik az országban laktak, még az emóriakat is. Mi is az Urat akarjuk hát szolgálni, bizony ő a mi Istenünk. Akkor Józsué ezt mondta a népnek. Nem tudjátok ti szolgálni az Urat, mert szent Istenő, féltőn szerető Istenő, nem tűri el hitszegéseiteket és vétkeiteket. Ha majd elhagyjátok az Urat és idegen isteneket szolgáltok, akkor ő újra meg újra csapást hoz rátok, és megsemmisít, ha addig jót is tett veletek. A nép azonban ezt felelte Józsuénak. Nem, mi az Urat akarjuk szolgálni. Ekkor így szólt Józsué a néphez. Magatok vagytok a tanúi annak, hogy ti választottátok az Urat, hogy őt szolgáljátok. Ők azt felelték, tanúi vagyunk. Most azért távolítsátok el az idegen isteneket, amelyek közöttetek vannak, és fordítsátok oda szíveteket az Úrhoz, Izrael Istenéhez. A nép így felelt Józsuénak. Az Urat, a mi Istenünket fogjuk szolgálni, és az ő szavára hallgatunk. Aztán a Zsoltárok könyvében, szolgáljatok az Úrnak örömmel. Aztán a Római levél 12. fejezetéből, a szolgálat készségben legyetek fáradhatatlanok, a lélekben buzgók, az Úrnak szolgáljatok. Aztán az Efezus levélből, ne látszatra szolgáljatok, mintha embereknek akarnátok tetszeni, hanem Krisztus szolgáiként cselekedjétek Isten akaratát, lélekből, jó akarattal szolgáljatok, mint az Úrnak, és nem mint embereknek. És aztán Péter leveléből, amilyen lelki ajándékot kaptatok, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. Ha valaki prédikál, úgy mondja szavait, mint Isten igéit. Ha valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki azt Istentől kapott erővel végzi, hogy mindenkor Isten dicsőítessék Jézus Krisztus által, aki a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen. Szívembe jöjj, szívembe jöjj, jöjj szívembe most, Úr Jézus. Ó, jöjj ma még, lakója légy, jöjj szívembe most, Úr Jézus. Foglaljunk helyet. Szeretett gyülekezet, drága testvérek! Talán megfigyelhettük, hogyha odafigyeltünk az igeolvasásra, megfigyelhettük, hogy volt egy bizonyos szó, amely minden egyes ige szakaszban előfordult, az pedig a szolgálat szó. És ezért szeretném, hogyha ez a szó lenne a mai igehirdetésben is, a mai Isten tiszteletünkben is a középpontban. Nagyon sok ige, nagyon sok példázat, történet beszél a szolgálatról, és nyilván csak néhányat válogattam ki közülük, melyek beszélnek az Isten iránti elköteleződésről, ugye Józsué könyvében erről van szó, valamint a szolgálat iránti útmutatásról, az örömről. Amikor az Isten iránti szolgálatról beszélünk, akkor a fontossági sorrend alapján beszélnünk kell az elköteleződésről, mert immel, ámmal, félszívvel nem lehet Istent szolgálni. Ha példával szeretném ezt megvilágítani, akkor a sorkotanai szolgálatba, ha valaki beleáll, hát bevallom őszintén, pont az én időmben törölték el a sorkatonai szolgálatot, sorozáson még ott voltam, aztán utána már megúsztam, de nyilván vannak itt nálamnál idősebb fiatal emberek, férfi, derék férfi emberek, akik voltak sorkatonai szolgálaton, és lehet, hogy akár több mint 9 hónapot, lehet, hogy 1 évet, vagy vannak, akik esetleg 2 évet húztak le, ugye vannak, akik itt bólogatnak. Ők talán még inkább alá tudják ezt támasztani, hogyha valaki beállt a sorkatonai szolgálatba, akkor ott az embernek teljesen alá kellett vetnie a parancsnoknak. Mindent, amit mond a parancsnok, azt teljesíteni kell. Akár tetszik, akár nem, ez így volt. És ma is így van. De ezt örömmel teszi, reménység szerint, és ezt hozzá kell tennem, hogy örömmel teszi ezt az engedelmességet, reménység szerint, mert a hazája iránti szeretet és védelem vezérli ebben. Ezt nem lehet félszívvel, nem lehet immel-ámmal végezni, mert akkor alkalmatlannak tartják a katonai szolgálatra. És akiben nincs meg a haza iránti szeretet, és a hazát szolgálni vágyó elköteleződés, az alkalmatlan erre a szolgálatra. Ezért a szeretet és az elköteleződés az meghatározó. Meghatározó a szeretet és az elköteleződés a sorkatonai szolgálatban. Aki pénzért csinálja, az egy kiélezett helyzetben az életét fogja félteni és menteni. Na, az ilyenre meg nem lehet építeni egy háborúban, mert az biztos csatavesztéshez fog majd vezetni. A napokban láttam egy filmet, az a film címe, 2016-ban forgatták, A fegyvertelen katona. Ez egy igaz történet, a második világháborúban zajlott eseményt, egy csatát elevenít meg, illetve tesznek filmvászonra. Desmond Doss a főszereplője ennek a filmnek, és ez egy hihetetlen történet, de még egyszer hangsúlyozom, igaz történet. A második világháborúban egyik legvéresebb csatájában, Okinawa szigetén, ez a fiatal ember 75 bajtársa életét mentette meg úgy, hogy ő maga nem viselt fegyvert. Vallási meggyőződése volt, hogy noha hazája igazságos háborút vív, neki magának nem szabad ölnie. Fegyverhordóként, illetve orvosként, ilyen hordágy cipelőként több alkalommal is egymaga hozta ki sebesült bajtársait az ellenséges vonalak közül, vagy a tűz alatt tartott senki földjéről, miközben ő maga is súlyos sérüléseket szenvedett. A hazája iránti szeretet és elköteleződés volt, ami nagyon kidomborodott ebben a filmben, nagyon keményen ragaszkodott ahhoz, és többször atrocitásba került a vezetőivel, atrocitásba került a parancsnokaival, mert mindenáron fegyvert akartak vele fogadni, de ő a meggyőződése szerint nem fogott fegyvert, és mégis egy olyan ember lett a világ történelemben, az amerikai háborúk történelmére, aki beírta magát. És nem a fegyver viselésével, hanem azzal, hogy sokak életét mentette meg. Miért? Azért, mert ott volt benne a hazája iránti szeretet, és ott volt benne a hazája iránti elköteleződés. És ezért az életét is kockára téve mentett meg sok bajtást. Amikor az Isten iránti szolgálatról beszélünk, akkor is az Isten iránti szeretet és Isten szolgálni vágyó elköteleződés kell, hogy középpontban legyen. Ezért állítja döntés elé Józsué a népet, azt mondja, hogy válasszátok ki még ma, hogy kit akartok szolgálni. Józsué döntés elé állítja az embereket. Azt mondja, hogy nem kötelező. Ma már olyan világot élünk, nyilván 2-3-4 évtizeddel ezelőtt más volt a helyzet, de ma már olyan világot élünk, hogy nem kötelező a sorkatonai szolgálat. Hanem aki szeretne menni, az megy, aki nem szeretne menni, az pedig nem megy. És Józsué is, amikor döntés elé állítja az embereket, a népet, azt mondja, hogy válasszátok ki még ma, hogy kit szeretnétek követni. Ti döntsetek. És ezért, drága testvérek, nagyon fontos hangsúlyozni azt, hogy gyülekezetbe járni nem kötelező. Istenben hinni nem kötelező. Isten szolgálni nem kötelező. Itt semmi nem kötelező. De ha valaki azt mondja, hogy én szeretném Istent szolgálni, mert én szeretem, és szeretném elkötelezni magamat, akkor tudjuk meg, hogy az felelősséggel jár. Mint amikor önkéntesen bevonul egy katona, és azt mondja, hogy én a haza védelmében szeretnék katona lenni. Nem kötelező, de én megteszem. És reménység szerint nem a pénzért teszik ezt, hanem azért, mert szeretik a hazájukat. Azért, mert elkötelezettek a hazájuk védelme iránt. Nem kötelező, de van erre lehetőség. És aki ezzel a lehetőséggel él, azzal tulajdonképpen felelősséget is vesz a vállára. Mert akárki nem mehet katonának. Mert amikor éles helyzet van, és így lehet nyugodtan gondolni azokra a katonáinkra, akik Afganisztánban vagy Irakban végeznek missziói szolgálatot, nyilván az egy picit más, az a béke fenntartói feladat szolgálat, de nyilván ott is lehetnek éles helyzetek, és tudjuk, hogy több katonánk is meghalt. Az életüket kockáztatták azzal, hogy oda mentek, ők vállalták ezt. Mert tudták, hogy ez a fajta hivatás, ez elköteleződéssel jár. És tudjátok, drága testvérek, hogy az Isten országában is erről van szó. Hogy nem kötelező Isten országában élni. Nem kötelező Isten országához igazítani az életünket. De ha valaki azt mondja, ha valaki úgy válaszol Józsué kérdésére, hogy én szeretném magam elkötelezni, akkor az felelősséggel jár. Azt nem lehet immel-ámmal végezni. Azt nem lehet félszívvel, hogy ha van kedvem hozzá, teszem, ha nincs kedvem hozzá, akkor nem teszem. Ahogy említettem, nem voltam katona, de nem nagyon sokan voltak azok, akik megmerték tenni. Reggel, nem tudom, 5-kor, 6-kor volt az ébresztő, nem tudom, hogy korán volt biztos az ébresztő, ugye? És azt mondta volna a katona, hogy parancsnok, most még aludnék. Még szeretném kipihenni az előző nap fáradalmait. Hát ha egyszer meg lehet ezt tenni, utána már nem. Egyszer meg lehet. És így van ez, drága testvérek. De amikor valaki ezt az elköteleződést vállalja, akkor itt nem lehet immelámmal. Az Isten országában nem lehet. Sokan megpróbálják. Sokan próbálnak szlalomozni. Sokan próbálják így is, meg úgy is csinálni. Nem lehet. Nem lehet. Mint ahogy a katonai szolgálatot sem lehet. Mert amikor egy kiélezett helyzet van, akkor ott igenis. A haza iránti védelmet, a bajtársunk iránti védelmet kell előre helyezni. És akkor, amikor az Isten országáról beszélünk, amikor arról beszélünk, hogy az Istent kövessétek, akkor ott nem lehet félszívvel tenni, hogy hát ha van kedvem, akkor keresztjén vagyok, ha nincs kedvem, akkor nem vagyok keresztjén. Meg ha van kedvem, akkor betartom a parancsolatokat, ha nincs kedvem, akkor nem tartom be. Hát ilyet nem lehet. Amikor Isten azt mondja, szeresd az Urat, a te Istenedet, amikor azt mondja, hogy tiszteld atyádat és anyádat, amikor azt mondja, hogy ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, és végig lehetne menni a mind a 10 parancsolaton, akkor nem lehet azt mondani, hát most nincs kedvem édesanyámat tisztelni. Ilyet nem lehet. Valaki vagy komolyan veszi, vagy nem veszi komolyan. A félváró nem lehet. És az Isten országát sem lehet. Ez egy önkéntes vállalás, de tudjátok meg, hogy ennek a vállalásnak van felelőssége. Ahogy egy katona nem végezheti a szolgálatát félszívvel, immelámmal, Isten sem lehet követni, neki szolgálni félszívvel, immelámmal. Mi lett volna, ha a háborúban olyan katonáink lettek volna, akik azt mondták, ha van kedvünk, harcolunk, ha nincs kedvünk, nem harcolunk. Nyilván ilyen katonákra nem lehet építeni, és ilyen katonáktól nem lehet várni, hogy csatát nyerjenek. Nem lehet. Reggel, amikor készültem, a történelemből tanultuk, a magyar történelem legvéresebb ütközete, ahol a legnagyobb veszteséget éltük át, egy csatában, az Donkanyarnál volt. És most reggel, amikor olvastam ezt a csata történetet, akkor bevallom őszintén, hogy azért nagyon szívbemarkoló volt. Mínusz 30-40 fokban, a jelentések szerint mínusz 41 fok volt, gondoljunk bele. És azok a katonák, azok nem hátráltak meg, hanem mentek. A parancsszó, az utolsó parancsszóig mentek. És a jelentések szerint több mint 120 ezren haltak meg. Több mint 120 ezren. És a maradék az nagyon sok sebesüléssel, fagy sebesüléssel jött haza. Miért? Mert az életüket adták. Az életüket adták. Nyilván kivezényelte őt a hadseregparancsnok, nyilván kivezényelte őt Horthy, nyilván kivezényelte őt Hitler, őket. Nyilván. De ők azt mondták, hogy ők engedelmeskednek. És harcoltak az utolsó vérük cseppéig. Mert tudjátok, csak így lehet csatát nyerni. És lehet, hogy a Donkanyarnál ott csatát vesztettünk. Lehet, hogy az ember azt gondolja, hogy elbuktuk azt a háborút. És megrendítő volt a hadsereg parancsnoknak, az akkori hadsereg parancsnoknak az a jelentése, hogy a magyarok gyávák voltak. Lemerte írni. Hogy a magyarok gyávák voltak. És ezért vesztettük el azt az ütközetet. Aztán Horthy volt az, aki visszavonatta ezzel a hadsereg parancsnokkal. És Horthy volt az, aki azt mondta, hogy a mieink, a mi fiaink az életüket adták ebben az ütközetben. Mert tudjátok, drága testvérek, csak elkötelezett katonák adják az életüket és harcolnak a hazájukért. És ugyanígy van, drága testvérek, hogy csak elkötelezett és Istent szerető emberek azok, akik szolgálhatják az Urat. Mert szolgálni Isten másképpen nem lehet. Nem lehet. És tudom, hogy furcsa a párhuzam, hiszen a Krisztusban hívő ember nem olyan jellegű katona, amiről az imént beszéltem, de a szeretet és az elköteleződés az Isten országában is rendkívül fontos. Szeretem az Urat, az életemet elkötelezem iránta, ezért neki szolgálok. Az elköteleződés a szeretetből fakad, a szolgálat pedig a hálából. A nép hoz egy döntést, amiben elkötelezi magát Isten iránt. Saját szuverén döntése, ez az elköteleződés, de ezzel az elköteleződéssel kifejezi, ha szó szerint akarom érteni, nagyon szép a magyar nyelv, a magyar szavunk, nézzük meg, elköteleződés. Ha szó szerint akarom érteni, az akkor azt jelenti, hogy oda kötöm magamat Istenhez. Oda kötöm magamat. Oda kötöm magamat Istenhez, mert szeretem őt. Ezzel nem kell fennakadni, drága testvérek, hiszen a párválasztásban, a házasságban, ugye Feri? Ugye Adrián? Amikor kimondtátok azt a szeretem szót, akkor ezzel tulajdonképpen Feri oda kötözted magadat Adriánhez, Adrián te pedig oda kötözted magad Ferihez. Mert ez az elköteleződés. Akkor, amikor két ember egy útra lép, amikor két ember összeköti az életét, ebbe is benne van, nézzük meg, játék a szavakkal. Elkötelezték magukat, összekötötték az életüket, és a házasságban is ott van ez az elköteleződés. Miért? Oda kötöm magam a másikhoz azért, mert szeretem. Józsué ezért kérdezi meg, illetve állítja döntés elé, átvitt értelembe, fölteszi a kérdést, hogy szeretnétek elköteleződni? Szeretnétek elköteleződni? Fölteszi a kérdést a népnek. A nép pedig válaszol. Azt mondja a nép, hogy mi az Urat akarjuk szolgálni. Ekkor így szólt Józsué a néphez. Magatok vagytok a tanúi annak, hogy ti választottátok az Urat, hogy őt szolgáljátok. Ők azt mondták, hogy tanúi vagyunk. Most azért távolítsátok el az idegen isteneket, ez már a következménye az elköteleződésnek. Most azért távolítsátok el az idegen isteneket, amelyek köztetek vannak, és adjátok oda szíveteket az Úrnak, Izrael istenének. A nép így felelt Józsuénak, az Urat, ami istenünket fogjuk szolgálni, és az ő szavára hallgatunk. Ha párhuzamba akarom állítani egy házassággal, akkor azt mondja a férj, meg azt mondja a feleség, ott van két tanú, nektek is voltak tanúitok, ott van a két tanú, hogy ti vagytok a tanúk arra, hogy most azért eltávolítok minden nőt az életemből, minden férfit az életemből, és csak te leszel az első az életemben. És ti vagytok a tanúi erre. És adjátok oda szíveteket egymásnak. Értjük a párhuzamot, drága testvérek? Az Isten követés és például a házasság vagy a katonai szolgálat között. Hogy ebben az elköteleződésben ott az van, hogy Uram, hogyha te ezt kéred, akkor én ezt szeretném megtenni. Mint ahogy az én feleségem is, amikor nekem igent mondott, akkor azt kérte, hogy ne legyen más. Hát tőlem Isten is kérte, úgyhogy az még komolyabb, mint amit az asszony mond. Nem árt, hogyha megfogadjuk az asszonynak a szavait, de ha Isten mond valamit, az még fontosabb. És a nép vállalta ezt az elköteleződést, mert szerette az Urat, és kijelentette, hogy az Urat akarjuk szolgálni. Ezt a nép mondta. Innentől kezdve, hogy a nép azt mondta, hogy az Urat akarjuk szolgálni, innentől kezdve számon kérhető a nép. Számon kérhető. Mert onnantól kezdve, hogyha egy katona azt mondja, hogy én beállok a hadseregbe, onnantól kezdve számon kérhető. Számon kérhető, hogy a parancsot teljesíti-e. Onnantól kezdve számon kérhető egy férj vagy egy feleség, hogy azt mondja, hogy én vele szeretnék élni. És onnantól kezdve, drága testvérek, hogy itt vagyunk a gyülekezetben, onnantól kezdve, hogy hallgatjuk az igét, onnantól kezdve, hogy vannak, akik szolgálnak, onnantól kezdve számon kérhetőek vagyunk ebben az életben. Majd Isten számon kéri azokat, akik nem, az utolsó ítéletkor, de Isten számon kéri az elköteleződésünket. Isten számon kéri. Azt mondja, hogy az Urat akarjuk szolgálni. Mert, és akkor itt vannak az okok. Mert ő hozott ki bennünket és atyáinkat Egyiptom földjéről, a szolgasság házából, és tette azokat a nagy jeleket a szemünk láttára. Ő vigyázott ránk végig az úton, amelyet megtettünk, és minden nép között, ahol átvonultunk. Kiűzött előlünk az Úr minden népet, akik az országban laktak, még az emóriakat is. Ezek voltak az okai, hogy szerették volna magukat elkötelezni, és ebből az elköteleződésből fakadt aztán a szolgálat, amelyet hálából tettek. Hát az új szövetség korában, drága testvérek, ugyanezt látjuk. Mert a Krisztusban hívő ember felismerte, hogy Jézus Krisztus ő érte kész volt meghalni. Kész volt az életét feláldozni, kész volt odaadni mindenét. Lemondani az életéről. Elkötelezett volt az ember iránt, és nem a maga kényelmét nézte, hanem feláldozta magát, értem, értünk, ezért a benne hívő ember hálás mindezért neki, és erre a Jézus ember iránt való elköteleződésére az ember Jézus iránt való elköteleződéssel válaszol. Értjük, drága testvérek, ezt? Mivel Jézus elkötelezett, elkötelezte magát irántam, és az életét is odaadta, ezért ő mit vár? Ugyanennyit. Hogy én is kötelezzem el magam iránta, és szeressem őt. Szeressem. És ha kell, az életemet is adjam. Na, de nem úgy, mint az iszlám. Hát nem úgy. Hát az milyen vallás, drága testvérek? Milyen? Hogy aki nem hisz Mohamedben, annak kampec. Hát ez nem a szeretet vallása. Nem erről beszélt Jézus. Nem erről beszélt. Hát, mit mond Jézus? Majd fogom idézni. Szeressétek ellenségeiteket. Azokat, akik benneteket gyűlölnek. Szeressétek. És ehhez képest mit csinálnak ezek az emberek? Ezek kivégeznek mindenkit. Mindegy, hogy 2 éves gyermek, gondoljunk csak az egyiptomi tragédiára, terrorra. Kivégeznek 8 éves gyermekeket egy stadionban. Kivégeznek édesanyákat. Hogy mire képes az ember? Mire képes? Hát tőlünk délre, néhány évtizeddel ezelőtt, én már akkor úgy kapizsgáltam az életnek a dolgait, de nálam idősebbek azért emlékeznek, hogy abban a jugoszláv háborúban mit csináltak. Hogy szoptatós édesanyáknak levágták a melleit. Miket csináltak? Hogy milyen az ember? Ez nem az, amit Jézus mond. Ez nem az. És tudjuk, gyakoroljunk önkritikát. Tudjuk, hogy a 11. században, vagy századtól, amikor elindult a keresztes hadjárat, ugye, amikor hódított az iszlám, akkor gondolták az akkori egyházi vezetők, hogy hát szemet szemért fogad fogért, de Jézusnak nem ez volt a parancsa, nem ez volt. És ki kell mondani, hogy azok az időszakok, azok az évszázadok, és nyilván ne értsék félre a drága testvérek, ez történelem, ez tudjuk, hogy ez így volt. Éppen tegnap beszélgettünk egy gyülekezeti tagunkkal, a Rómában a Szent Péter Bazilik az miből épült fel? Hát ebből. A keresztes hadjáratból. És az a sok csilivili, amit láthatunk, az ebből épült fel, a búcsú cédulákból. Amikor keresztes hadjáratba mentek, akkor a pap azt mondta, hogy ezzel tulajdonképpen meg lehet váltani a lelkedet. Aztán lesz üdvösséged. És megáldották a papok a lovakat, meg a kardokat,
aztán később a tankokat, a fegyvereket. Ez nem elköteleződés. Ez nem elköteleződés. Ez radikalizmus. Ez radikalizmus. És látjuk, hogy ennek a radikalizmusnak mi lesz aztán az eredménye. Hogy emberek már nem mennek tőlünk nyugatabbra, már nem mennek elmenni egy nagyobb rendezvényre, mert félnek. Németországban él egy ismerősöm, ő mondta, most már meggondolja kétszer, hogy kimenjen egy nagyobb rendezvényre. Ez nem elköteleződés, higgyétek el. Az elköteleződés az, amikor Jézus szeretett parancsa megjelenik az életemben. Mint amiről olvastunk itt, vagy énekeltük az éneket, hogy eldőlt a szívemben. Ha kell, akkor a halálamon keresztül, de én Jézust fogom követni. És lehet, hogy apám meg fog mérgezni emiatt, de én ezt vállalom. Mint ahogy azok a misszionáriusok is, vagy az az indiai misszionárius, akiről beszéltem, 5 gyermeke volt, gondoljunk bele, ott élt, nem ártott ő senkinek, csak hirdette az igét. A hindu vallás sem a szeretet vallása, aztán szépen ráégették, felgyújtották és ráégették a házukat. És ott halt meg éjszaka az 5 gyerek, meg a férj feleség. Ez nem a szeretet vallása, ez nem. És hányat lehetne még mondani? Ha beírjuk a Google-be, hogy keresztény üldözés, olyan képek jönnek ki, hogy már nekem is le kellett kapcsolnom. Olyan képek. Gyerekeket fejeztek le. Ez nem a szeretet vallása, drága testvérek. Ez az Antikrisztus. Ez az Antikrisztus. Az elköteleződés az, hogy szeretem az Urat, és mivel szeretem az Urat, szeretem azokat is, akik mellettem vannak. És ha ellenség, akkor is. Hát Jézus kikért halt meg? Hát nem csak az övéért halt meg. Hát mit olvasunk az evangéliumokban? Azt olvashatjuk, Atyám, bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. És mit tettek ott a keresztnél? Hát Jézust még a halálában sem hagyták nyugton. Ott köbdösték a kereszten. Olvassátok el. Köbdösték a kereszten. Gúnyolták, meg cikiszték. Te vagy az Isten fia, akkor szállj le a keresztül. Na, most mutasd meg, milyen vagány vagy. És azt mondja Jézus, Atyám, bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Tudjátok, ez a szeretet. És ebben mutatkozott meg, hogy Jézus elkötelezte magát az ember iránt. Hogy ennyire szeretett. És akkor mi meg ilyen félszívvel, meg immelámmal, meg... Hát hogy tesszük ezt mi? És ezért mondja az ige. Ezért mondja az ige. És tudjátok, ezért fontos, hogy az a fajta elköteleződés, az legyen meg a mi szívünkben, legyen meg a mi életünkben. És mivel Jézus szereti az embert, és ez abban mutatkozott meg, hogy az élete sem volt drága, ezért az ember a szeretetét kifejezi Jézus iránt. Ez a kölcsönös elköteleződés és szeretet. Jézus irántam való elköteleződésért és szeretetért én hálás vagyok. És ezért a hálámat a szolgálatban fejezem ki. Hát itt láttuk a színdarabban. Hát milyen kényelmes volt, nem? Nyilván Zsanka, de tudom, hogy ő nem egy kényelmes leány, de a színdarabban azt a fajta keresztényt testesítette, aki kényelmes. Ó, ja, hát áldozatot, ja, hát ha áldozatot kell hozni, akkor inkább nem. Emlékszem egyszer, nem jár gyülekezetbe az illető, nem itt Mandáról ne kezdjünk el ötletelni, hogy ki volt az. Egyszer azt mondta nekem, hogy tisztelendő úr, inkább fizetek, csak hagyjon engem békén. Mondom, ember, hát a francnak kell a te pénzed. Ne adjál egyház fenntartójára, ne fizessél. Nekünk nem kell a te pénzed. Azt mondja az ige, hogy jobb az engedelmesség, mint az áldozat. Nekem ne add a pénzed, nekem az életed add. Ezt mondja az ige. Ezékiel könyvében olvashatjuk. És azt mondja ez az illető, hogy majd a pénzzel kipipálja, és legalább nem fogja a pap szekálni. Ugyan ember. Ugyan már. És ez nem elköteleződés. Ez nem hála. Szolgálatban éppen azt fejezem ki, hogy én hálás vagyok Istennek. Hálás vagyok mindazért, amit kaptam. Hálás vagyok mindazért, amit tett értem. És a Józsué könyvében ennek az elköteleződésnek lehetünk a tanulni. Szolgálni Elköteleződés és szeretet nélkül higgyétek, hogy nem lehet. Nem lehet. Mint ahogy katona sem lehet szeretet, a hazám iránti szeretet is az elköteleződés nélkül. Nem lehet. Nem lehet. Illetve lehet ideig, óráig. Lehet. De tudjátok, az nem szolgálat lesz, hanem az szolgáltat lesz. Ugye? Megint a magyar nyelv szépsége. A szolgálat és a szolgáltat, noha egyetlen egy betű a különbség, egy T betű a különbség, óriási szakadék van a kettő között, a szolgálat és a szolgáltat között. Ma sokan úgy tekintenek az egyházra, hogy az egyház szolgáltasson. De az egyház nem szolgáltat, nem szolgáltató intézmény. Vannak itt szolgáltató intézmények, egy fodrász, egy élelmiszeripar, lánc, vagy vendéglő, vagy azok szolgáltatnak, de az egyház nem szolgáltat. Az egyház szolgál. Szolgálja az egyház urát. A szolgálatnak a szeretet és az elköteleződés az alapja, a szolgáltatnak pedig az elvárás és a fizetség. És akkor értjük a különbséget. Hogy a szolgálatban a szeretet és az elköteleződés van, a szolgáltatnak pedig az elvárás és a fizetség az alapja. Ezért az Isten iránti szolgálatot mindig az öröm és a hála jellemzi. Ezért írja a Zsoltáros, hogy szolgáljatok az Úrnak örömmel. Örömmel szolgáljatok. Mert megvan az okunk az örömre. Istent szolgálni nem kötelesség, hanem lehetőség, legfőképpen pedig kiváltság. És ezt kiegyezzétek meg jól. Nem kötelesség szolgálni, hanem lehetőség, de legfőképpen kiváltság. A szolgálat elsősorban cselekedni az Atya akaratát. Ezért mondja Jézus, és ezért hallottuk a te színdarabban. Hát akkor ne ülj le a kényelem foteljébe, hanem akkor gyere, beszélj rólam, hirdesd az evangéliumot, írd az evangéliumot. Ez a szolgálat. Nem leülni, ott pöffeszkedni, és akkor majd, na mennyit adjak Jézus? 5000? 2000? 10000? Sokan azt hiszik, hogy ezzel ki lehet váltani dolgokat. Dehogy lehet. Dehogy lehet. A hívő embereknél még az adomány is, az adakozás is hálából fakad. Hálás vagyok Istennek, hogy ennyit kaptam. Hát a tized ebből jön. Ebből jön. Uram, hálás vagyok, hogy te adtál 100%-ot, és én ebből a 100%-ból én 10%-ot odaadok neked. De ez is hálából van. De ez se kötelező. Lehetőség. Lehet adni. És az időmből is lehet adni. Uram, van 24 órám. Múltkor erről beszéltünk. Van 24 órám. Tegyük fel, hogy 15 órát fönt vagyok. Akkor a 15 órából odaadom a tizedet. Másfél órát olvasok igét. Milyen jó lenne. De tudom, hogy ebben a rohanó világban annyira átértékelődött minden egyes másodperc, minden egyes perc. De van, vajon ott van ez a hála, hogy Uram, én szeretnélek jobban és jobban megismerni téged. És ezért lehetőség a szolgálat. És ezért teszem azt, amit ő kér. Ugye? Itt a színdarabban láttuk. Jézus azonnal munkát adott. Mert higgyétek el, az Isten országában nincsen munkanélküli, csak munkakerülő. Isten országában nincs munkanélküli. Lehet, hogy hazánk, lehet, hogy Európa, lehet, hogy a világ szembe kell, hogy nézzen a munkanélküliséggel. Isten országában nincsen munkanélküli, csak munkakerülő. És tudom, hogy itt Magyarországon is vannak, lennének sokan, akik dolgoznának, de talán nem tudnak bizonyos dolgok miatt. De az Isten országában csak munkakerülő van. Mint ez a leány is. Ő került, beszélni, templomba, gyülekezetbe hívni valamit, ja, hát aztán nem. Hát ahhoz én túl kényelmes vagyok. Ilyet nem lehet. De tudjátok, ez nem is szolgálat. Ez nem is szolgálat. Ez nem is elköteleződés. Az ilyen ember nem is szereti az Urat igazán. Mert aki szereti az Urat, a szeretet az egy nagyon komoly motor. Az olyan, mint az üzemanyag. Az üzemanyag csodákra képes, nem? Megtankolom az autót, és eljuttat A pontból B pontba. Az üzemanyag, az hajtja a motort. az én szívemben, az én életemben, az Isten iránti elköteleződés és az Isten iránti szeretet az a hajtómotor. Az hajt engem, mert szeretem őt. És cselekedni az Atya akaratát. És ezért mondja Jézus, figyeljetek erre a mondatra, azt mondja Jézus, hogy nem mindenki megy be a mennyek országába, aki azt mondja, hogy Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát. Az első számú szolgálat tehát az, hogy én cselekszem az én Atyám akaratát. Teszem azt, amit ő mond. Szolgálni, ahogy az elején a katonai példával is érzékeltettem, azt jelenti, hogy teszem azt, amit ő parancsol. Például, amikor azt parancsolja, idéztem már az előbb, Jézus mondja Máté evangéliumának 5. fejezetében, figyeljetek, hogy Jézus mit parancsol. És érezzük a különbséget az iszlám, Mohamed tanítása és Jézus tanítása között. Mit mond? Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy így mennyei atyátoknak fiai legyetek, mert ő felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, akkor mi a jutalmatok? Nem ugyanezt teszik-e a vámszedők is? És ha csak testvéreiteket köszöntitek, mennyivel tesztek többet másoknál? Nem ugyanezt teszik a pogányok is? Ti azért legyetek tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes. Látjátok? Ez egy parancs. Azt mondja, hogy szeressétek ellenségeiteket. Szeressétek azokat, akik üldöznek benneteket. És mivel én szeretem az Urat, és mivel én elköteleződtem, ezért én ezzel szolgálom. Hogy én nem bántom az ellenségeimet. Nem bántom azokat, akiket egyébként lehet, hogy a hátam közepére nem kívánnék. És biztos mindannyiótoknak van ilyen. Nekem is van ilyen, aki megnehezíti az életemet. De szeretném szeretni. És nem tudom magamtól szeretni, higgyétek el. Én magamtól csak gyűlölni tudom az ilyen embert. De ezért kérem, hogy Uram, én nem szeretném őt gyűlölni, én szeretném szeretni. És aki kér, az kap. Azt mondja Jézus, aki kér, az kap. Aki keres, az talál. Aki zörget, annak megnyitatik. És hogyha neked fáj az, hogy te nem tudod szeretni az, aki üldöz téged, akkor kérd, hogy Uram, én szeretném őt szeretni. És tudjátok, ő megtanít engem arra, hogy szeressem azokat is, akik rám ellenségként tekintenek, akik rosszat mondanak rólam. Ha ő azt mondja, tegyem, akkor örömmel és szívesen teszem, mert ő mondta, és ez a feltétel nélküli szolgálat. Ez egy feltétel nélküli szolgálat. Uram, nehéz, de te mondtad, és én akkor teszem. És nem azt mondom, hogy Uram, hát ez teljesíthetetlen, nem? Hát a katona sem mondja, hogy parancsnok, hát ez teljesíthetetlen, hát olyat kérje, amit tudok tenni. Hát én nem tudok 6-kor fölkelni, mondod, hogy 8-kor jöjjön, ébredjek. Nem. Az elköteleződésben az van, hogy Uram, mivel te mondod, ezért én ezt teszem. Teszem. És nem azt mondom, hogy teljesíthetetlen, hanem tudom, hogy ő nem kér teljesíthetetlent. Ő megadja ahhoz az erőt is. Én nem lennék rá képes, ahogy mondtam, de ő igen. És szolgálni azt jelenti, hogy szolgálom őt, teszem azt, amit parancsol, mert tudom, hogy ez az ő dicsőségére és embertársaim javára van. És ő áll itt szolgálatba, a kérdés az, hogy hadrafogható vagyok-e? Na ez a következő kérdés. Hadrafogható vagyok-e? Kész vagyok-e őt szolgálni? És ebben is az útmutatást az ige, a hívő ember nem embereknek szolgál, hanem Istennek szolgál az emberek felé. És egy óriási különbség ez. Ezért mondja az ige. Galatákhoz írott levélben azt olvashatjuk, bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Istennek nem vagyok szolgája. Krisztus szolgája nem volnék. Ez egy másik fordítás. Most tehát az embereket akarom meggyőzni, vagy Istent? Vagy embereknek igyekszem tetszeni? Ha még mindig embereknek akarnék tetszeni, nem volnék Krisztus szolgája. Az Efezusi levélben pedig azt olvashatjuk, hogy ne látszatra szolgáljatok, mintha embereknek akarnátok tetszeni, hanem Krisztus szolgáiként cselekedjétek Isten akaratát. Lélekből, jó akarattal szolgáljatok, mint az Úrnak, és nem, mint embereknek.
Ebben is egyértelműen beszél Pál arról, hogy a szolgálat Isten akaratának a cselekvése emberek felé. Azaz, az emberek között élem meg Isten akaratát. Ha tudom, már pedig tudom, hogy Isten akarata jó, akkor ezt örömmel élem is meg, és nem embereknek akarok tetszeni és tetszelegni, hanem egyedül Istennek szolgálni, mert az hasznára van az embereknek, hasznára van a családoknak, hasznára van a társadalomnak. Aztán abban is kapunk útmutatást, hogy milyen szolgálatok vannak. Nincs különbség szolgálat és szolgálat között, hadd mondjam el, és ez egy nagyon fontos dolog. Nincs különbség szolgálat és szolgálat között. Nem előrébb való a prédikálás a takarításnál. Itt tegnap Ildikó azért takarított, hogy mi itt szép környezetben legyünk. És hát hiába prédikálnék itt, ha egyébként tiszta mocsok lenne minden, hát akkor nem rám figyelnétek, hanem arra, hogy milyen igénytelenek vagyunk. És ez is szolgálat, a takarítás is. Mint ahogy a prédikálás, de szolgálat a látogatás. És rengeteg szolgálat van. Azok, itt a fiatalok, hát Márti elmondta. Hát ő hogyan élt? És aztán itt van. Hát mennyi időt töltöttünk Debrecenben, emlékszel ott a pszichiátrián? Milyen fájdalmak és nehézségek közepette? És az Úr kimentette ezt a fiatal lányt, abból a nyomorúságból, amiben volt. És itt van és szolgál. Pedig megtehetné, hogy aludna, nem? Aludhatná 10-ig is, nem Márti? Megaludhatnának itt a fiatalok, Zsanka is biztos, hogy szeretsz aludni, ugye? Szeretsz, ugye? Hát hogy ne? És itt vannak ezek a fiatalok és szolgálnak. Miért? Mert szeretik az Urat. Mert megszerették az Urat. És ezért nincsen különbség szolgálat és szolgálat között. Miért? Mert nincs fontos és nincs fontosabb, hanem minden szolgálatnak a tárgya az Úr. Ahogy tárgya az Úr a takarításban is, tárgya az Úr a prédikálásban is. Az Urat szolgálom akkor is, mikor tanulok az érettségére, ugye kedves fiatalok, tegnap is volt érettségi. Az Urat szolgálom akkor is, amikor érettségire tanulok, vagy amikor éppen füvet nyírom itt az imaháznál, vagy amikor tisztességesen dolgozom a munkahelyemen, amikor az élelmiszereket osztjuk szét a nélkülözők között az élelmiszer bank segítségével, ugye tegnap is volt ilyen este ilyen szolgálatunk, vagy amikor bizonyságot teszek, amikor énekelek, vagy amikor prédikálok. Mert ez a szolgálat, tudjátok. És mindenben az Urat szolgálom. És ezért nem az a kérdés, hogy mit teszel, hanem az, hogy kinek teszed. Ez a legfontosabb. Nem az a kérdés, hogy mit, hanem az, hogy kinek. A szolgálatnak a nagy veszélye, hogy a magunk dicsőségére szeretnénk tenni dolgokat. De így nem lehet szolgálni. Istennek nincsen szüksége ilyen szolgálattevőkre, akik magukat szeretnék fényezni. Nincsen. Isten szolgálni annyit jelent, ahogy az ige mondja, ha valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki azt Istentől kapott erővel végzi, hogy mindenkor Isten dicsőítessék Jézus Krisztus által. De amit tesz az ember, az hálából teszi Isten dicsőségére, ezért amikor szolgálatról beszélünk, akkor a szeretet és az elköteleződés az alapja minden Isten iránti szolgálatnak, amit hálából tesz az ember. Nincs annál szomorúbb, mikor valaki nyeglén, félváról veszi a szolgálatot és nem veszi komolyan. Tudjátok, milyen útmutatást ad Isten ebben a kérdésben? Aki nyegle, azt mondja az ige, Jeremiás könyvében olvashatjuk. Átkozott az az ember, aki hanyagul végzi a szolgálatot. Aki az Úr dolgát hanyagul végzi. Átkozott az az ember. Na hát akkor legyen útmutatás számunkra, hogy a hívő ember, az, amikor szolgál, akkor a legtökéletesebbet akarja odaadni. A legtökéletesebbet. Én emlékszem, valakivel vitába keveredtem, nem, szintén nem itt, Mandáról nem azok példát, mert lehet, hogy ráismernék. Vitába keveredtem valakivel, aratási háladó istentisztelet volt, és hozott ilyen fonnyat rohadt almákat. És akkor azt mondja, hogy hát így úgy fordítom, hogy ki a gyülekezet felé az egészséges része látszódjék. Szeretettel, de mondtam meg, hogy legyen olyan kedves, úgy, ahogy van ezt a kosarat, vigye innen. Vigye innen. Istennek nem lehet ilyet adni, hogy rohadt gyümölcs, meg ilyeneket.
Hát hogy gondoljuk ezt? Meg is sértődött, de aztán idővel megértette. Megértette. És tudjátok, ezért fontos, hogy Istennek a legtökéletesebbet. A legtökéletesebbet. Mert ha szeretné az ember az Urat szolgálni, akkor örömmel lehet vele neki szolgálni, de az komolyan véve. Az komolyan véve. Nem nyeglén, meg immelámmal, meg félszívvel, meg félváról végre, hanem komolyan venni. A szolgálatban nem lehet magamat előre helyeznem, hanem azt, akinek szolgálok. És neki szeretnék tetszeni, őt szeretném követni, és neki szeretnék szolgálni, és mindent, amit csak kér, én szeretném azt feltétel nélkül tenni. És tudjátok, ez a szolgálat. Ehhez pedig iránta való szeretetre és elköteleződésre van szükség. És adja az Úr, elment már nagyon az idő, be is fejezem, adja az Úr, hogy ilyen elköteleződés és iránta való szolgálat legyen mindannyiunkban. Amen. Imádkozzunk. Urunk, hálásak vagyunk a Te szavadért, és azért, hogy Te valóban döntés elé akarod állítani az embert. És az embernek van szabadsága dönteni így is, meg úgy is. De amikor az ember dönt, akkor vagy erre, vagy arra megy. Nem lehet ilyen úton is járni, meg olyan úton is járni. És Urunk, mi szeretnénk Téged követni. És szeretnénk, hogyha ott lenne a szívünkben az az elköteleződés, az az elhatározás, amiről énekeltünk az előbb is. Mert szeretünk Téged, és ragaszkodunk hozzád.